Ebben a műsorban beszélgettem már színészekkel, írókkal, műfordítókkal, művészekkel, akik világhírűek, de még nem beszéltem olyan világlátott emberrel, aki katona. Igaz, nem is ebben a minőségében találkoztunk 7 évvel ezelőtt Porkoláb Imrével, aki most a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa, hanem íróként. Folytassuk akkor most a beszélgetést itt a Rádió Cafén. Nézzük a következő könyvet, ami nagyon meglepett engem, amikor megláttam, hogy micsoda. Timothy Ferrisnek a 4 órás munkahét, elmondom az alcímet is, Szabadulj meg a 9-től 5-ig tartó robottól, és élj ott, ahová a szíved húz. Mindent gondoltam volna rólad, csak azt nem, hogy ez a könyv neked valamiért fontos. Mesélj róla, hogy mikor találkoztál vele?
Én etikus szervezeti hackernek tartom magam, hogyha használhatok ilyen kifejezést, tehát hogy aki ismer, az tudja, hogy tényleg nagyon-nagyon komolyan veszem a hazaszolgálatát és a katonai létet és ez a fajta szolgálóvezetés mentalitás, ami ugye az első könyvemből is átjön, ez mélyen az identitásom része. De valahol egy lázadó típus is vagyok, és talán éppen ezért foglalkozok innovációval, mert a szervezetem belül úgy próbálok változást előidézni, hogy ezáltal jobbá tegyem, még ellenállóbbá, még hatékonyabbá, agilisábbá azt a szervezetet, ahol dolgozom. És Angliába találkoztam egyébként egy könyvvel, egy konferenciára mentem ki, már az évet nem tudnám megmondani, de azt tudom, hogy elkezdtem olvasni, és a délutáni részéről a konferenciának sajnos én már távol voltam, mert annyira így belelapostam, és annyira magával ragadott az a lehetőség, amit Tim Ferriss föltárt ebben a könyvben, hogy szintén így nem tudtam letenni, és egyszerűen így elolvastam. Ugye maga az alapgondolat az azért megkérdőjelezhető, ami benne van, ez a digitális nomádok, nem tudom, ősi kézikönyveként is felfogható, amiben azt írja le Ferriss, hogy hogyan tudjuk az életünket úgy átszervezni, hogy ne kelljen mondjuk 40 órát dolgozni, hanem mondjuk csak 4 órát dolgozunk, és a többit pedig akkor olyan dolgokkal tölthetjük, ami nem tudom, szívünknek kedves, vagy amivel éppen szeretnénk foglalkozni. De hogy egyfajta életszínvonalat fönn tudunk tartani ezáltal, hogyha egy olyan vállalkozást építünk, amit automatizálni tudunk, és erre ír különböző módszereket. És akkor belőle később egy ilyen 4 órás guru lesz, mert akkor több ilyen könyvet is ír. De ami inkább érdekes benne, hogy hihetetlenül lelkesen tárja fel a sikeres embereknek a titkait, és hogy hogyan voltak képesek elérni ezt a sokszor hihetetlennek tűnő teljesítményt. És maga a könyv, illetve amit leír, az én úgy gondolom, hogy az embereknek csak egy nagyon kis csoportjának élhető és ténylegesen vihető át a gyakorlatba, de maga az alapgondolat, hogy ha még akkor is, hogyha dolgozunk valahol egy munkahelyen, de van egy álmunk, amit szeretnénk megvalósítani, és ezt egyébként föl tudjuk építeni, először akár csak úgy, hogy 2-3 órát szánunk rá hetente, aztán egy picit többet, aztán lehet, hogy ez lesz majd a fő foglalkozásunk a későbbiekben, ez magával ragadott. És én ezt azóta is javaslom mindenkinek, hogyha szeretne kísérletezni valami újjal, akkor ne ugorjon ki abból, amiben benne van, hanem először tesztelje meg, hogy vajon ténylegesen az, amit ő elképzel magának, mint dream job, mint a következő álom élet, azt vajon meg tudja teremteni ennek a feltételeit, és építse fel szépen fokozatosan. És ez egyébként egy nagyon jó kézikönyvet ad Ferriss, hogy hogyan is lehet ezt megcsinálni.
Nekem úgy tűnik, hogy ebben a könyvben a pénzhez, vagy a pénzáramláshoz való szemléletet is megváltoztatja a szerző, vagy hát igyekszik.
Én két érdekes gondolat ezzel kapcsolatban, ami szintén Ferrisstől származik, hogy akivel egyébként később egy tévésorozat is készült, ahol ultratanulást mutat be. És pont
ultratanulás?
Igen, majd erre visszatérünk, akkor jutott eszembe, igen. De először válaszolok a kérdésre. Tehát, hogy az egyik, amit Ferriss javasol, hogy írjuk le magunknak ezt a nevezük ideális életnek, hogy egyáltalán mire van szükség, nem tudom, kétszer el akarunk utazni esetleg valami egzotikusabb helyre egy évben, egy, nem tudom, leszeretnénk cserélni a kocsit valami jobbra, úgy általában, nem tudom, 15 könyvet meg akarok venni havonta, tehát, hogy és készítsünk egy költségvetés tervet, nyilván, hogyha összeadjuk a számokat, akkor ez nem nagyon fog kijönni ez a matek, mert az általában az ember ezt többet szeretne, mint amennyit a lehetőségei biztosítanak. De hogy utána kezdjünk el megoldási lehetőségeket találni arra, hogy ha a jelenlegi, nem tudom, munkánk nem biztosítja azt a bevételt, akkor hogyan tudnánk esetleg időt felszabadítani magunknak, és hogyha időt szabadítottunk fel magunknak, akkor azzal hogyan tudunk extra jövedelemhez jutni, hogy ugye, és itt a célkitűzése fontos, hogy ezt az életet élhessük. Tehát, hogy ugye megfordítja azt a filozófiát, hogy képzeljük el azt, hogy mit szeretnénk, és a munkát azt igazából ennek rendeljük alá, hogy ezt a fajta életvitelt saját magunk számára tudjuk biztosítani. Ez az egyik, ami egy érdekes gondolat volt benne. A másik, ami, ez már nem a könyvben van, de később vagy egy podcastban, vagy valahol egy blogbejegyzésben olvastam tőle, ugye ő egyetemeket is tanít most már, annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy talán el sem végzett egyetemet. Ez is lehetséges Amerikában. És ott azt fogalmazza meg egyébként pont az egyetemi oktatás ellen menve, hogyha neki például lenne 40-50 ezer dollárja, amennyiben mondjuk egy jobb egyetemen egy szemeszter kerül, akkor most például az online elérhető oktatási formákból mi mindent tudna megtanulni, úgyhogy nem befizeti ezt a díjat, hanem tényleg a legjobbaktól tanulhatunk most már az online térben, és ő pont arra buzdítja az embereket, hogy térképezzük fel, hogy hogyan szeretnénk fejleszteni magunkat, mi az, amit meg akarunk tanulni. Ez egy új szakma, vagy csak egy készséget szeretnénk fejleszteni. Keresünk rá arra, hogy akkor kik a legjobbak ebben, nézzük meg, mert valószínűleg fogunk találni valamiféle tanfolyamot, és egyébként annak az összegnek a töredékért, mint amennyiért mondjuk be lehetne iratkozni egy felsőoktatási intézménybe az Egyesült Államokban, de elérhetővé válik ez a tudás, menjünk el utána egy workshopra, vagy valami olyan gyakorlati dologra, ami segít ezeket a készségeket a továbbiakban elmélyíteni, fejleszteni. És én például a fotózással voltam így, hogy autodidakta módon kezdtem akkor el, nagyon-nagyon érdekelt, imádtam utazni, nagyon szeretem a természetet, és ez a hobbimmá vált a természetfotózás. És igenis én is akkor megnéztem olyanokat, akik ebben világhírűek voltak, videón elérhető tanfolyamok voltak, néha egy-egy olyan workshopra is elmentem, amit nagyon tehetséges természetfotósok tartottak, és egy idő után azt vettem észre, hogy az emberek így azt mondják, hogy váó, hogy micsoda képeket csinálok, és hogy ezek mennyire fantasztikusak. Tehát, hogy mindenféleképpen arra buzdítanék mindenkit, hogy próbáljuk meg valamilyen módon megvalósítani az álmainkat is, hiszen ez tölt minket, és egyébként ez számomra flow élményt is okoz, tehát, hogy amikor én fotózok is a természetben vagyok, ez egy hihetetlen flow számomra, és olyan mértékben tud feltölteni, ami után sokkal jobban viselem a stresszt és a mindennapokat.
Ebben a könyvben egyébként arról is szó van, hogy az ember egy munkahelyen a vezetőjével milyen kapcsolatot alakíthat ki, vagy hogy hogyan teheti hatékonyabbá a munkáját, és akkor a vezetővel is valahogyan más lehet a kapcsolat, és ezt azért hozom be, mert hát végül is a vállalati gerillákban ott sok szó esik arról, hogy vezetőként hogyan kéne működni, de arról is, hogy ezek a nagyon kreatív és jó csapatmunkák, akik ott vannak egy munkahelyen, azok hogyan érvényesülhetnek jobban. Szóval, hogy számodra ez egy fontos terület, nem?
Igen, mindenféleképpen, mert ugye a vezető és a vezetés elméletnek a kutatása szakmailag egy olyan terület, amivel most már több mint egy évtizede foglalkozok. És azon kívül, amit már hangsúlyoztam, hogy egy eszközkészlettel kell, hogy rendelkezzen egy vezető manapság, tehát hogy nem szabad egyetlen sátorépítő kalapáccsal mászkálni, és minden problémát azzal megoldani, hanem tényleg az adott helyzethez kell tudni kiválasztani azt a vezetési módszertant, amivel a leghatékonyabban tudok megoldást találni a problémára. Szerintem az is fontos, hogy a mai világban, amikor már ennyire bonyolult és komplex, ennyire gyorsan fejlődik a technológia, a vezetők is megértsék azt, hogy csak egy közösségben tudnak létezni, és nekik nem kell mindenhez érteni, hanem egy olyan csapatot tudjanak maguk köré építeni, aminek segítségével egyébként ők saját maguk is jobbá, hatékonyabbá válnak, és ezáltal ugye a szervezet fejlődik. Ferisz nem feltétlenül előrér, ugye a könyvben ő azt hangsúlyozza, hogy hogyan tudunk időt felszabadítani magunknak.
Alkalmazottként,
egyébként. És hogyha úgy érezzük, hogy erre szükségünk van, mert valami más területen is ki szeretnénk próbálni magunkat, akkor hogyan tudjuk ezeket a tárgyalásokat lefolytatni esetleg a főnökünkkel.
Uh-huh. Igen, de te is írsz arról, hogy alkalmazottként hogyan kellene minél teljesebben ott lenni a munkahelyen, és azt megfelelőképpen kommunikálni is, ugye?
Igen, mert ugye most megint csak a flóra fogunk visszatérni, de én a fókuszált munkavégzésben hiszek, illetve számtalan kutatás alá támasztja azt, hogy a könyvben is írom, hogy az embert nem arra teremtették egyébként, hogy 8 vagy akár 10 órán keresztül folyamatosan teljes erőbedobással tudjon dolgozni. Van egy kutatás, ami azt támasztja alá, hogy egyébként azok az emberek, akik így a legnagyobbakat alkották a világon, tehát egy írók, költők, akiket tényleg világszerte ismertek, ők szinte kivétel nélkül egy olyan 4,5 órát dolgoztak, de ez rendkívül fókuszálta. Nem egyszerre, sokan akkor ilyen másfél órás periódusokban, általában ez a 90 perc szokott lenni az az időszak, amit még olyan mértékben így rá tudunk fókuszálni a munkára, hogy tényleg nagyon-nagyon hatékonyak vagyunk, és utána egy picit mást kell csinálni, és utána megint vissza lehet térni, stb. És én ezt hangsúlyozom például a könyvben, hogy próbáljuk meg ezt a ritmust eltalálni napközben, hogy mikor tudunk nagyon-nagyon komoly teljesítményt letenni az asztalra, amit valószínűleg akkor a főnökünk is értékelni fog, mert bár ez úgy tűnik, hogy kevesebbet dolgozunk, de valójában a munkahatékonyságunk növekszik ezáltal.
Még egy könyv van, ami a listádon volt, ez pedig a Stan Crystal Team of Teams, és én tudom, hogy erről már beszéltünk egyszer, tehát említetted nekem ezt a könyvet, hogy ez nagy hatással volt rád, és szerintem, hogy ez téged inspirált, erre rá lehet jönni, hogyha ismerjük a könyveidet.
Ez így van, és ugye a személyes sztori, amit akkor így most meg is osztanék a hallgatónkkal, az, hogy én 2003-ban kint vagyok Irakban egyébként, és az ottani felelősségi köröm az, tehát egy körülbelül egy nemzetközi hadosztálynak az elemző értékelő részlegét viszem, ez egy körülbelül Magyarország méretű terület, amiért felelősek vagyunk, és az összes felderítő hírszerző információ egyébként befut hozzám minden egyes nap. És akkor látom, hogy van egy csapat ott a felelősségi területünkön, aki nagyon másként látja az adott műveleti területet, és valami teljesen más jelentések jönnek be tőlük. És ez egy különleges műveleti alakulat, amit különleges műveleti alkalmi harci köteléknek hívtak akkor, és Megkrisztálnak a feladata az, hogy az Al-Qaida iraki szárnya ellen harcoljon. És maga a könyv az azt írja le, hogy hogyan döbbent rá, hogy valójában egy bürokratikus szervezet nem lesz képes egy hálózattal szemben felvenni a harcot, és hogyan válik képessé arra, hogy igazából több embert nem kap, több pénzt nem kap, de meg 17-szerezi a teljesítményét ennek a szervezetnek, csak a vezetői módszereknek az átalakításával, illetve a szervezeti átalakításokat hajt végre. Ez egy 1700%-os teljesítménynövekedés, aminek szerintem a legtöbb cégvezető nagyon-nagyon tudna örülni. Ugye a Megkrisztál sztori abban teljesedik ki, hogy később, amikor az afganisztáni csapatokat vezeti, akkor megjelenik róla egy Rolling Stones cikk, fel kell, hogy ajánlja a lemondását, amit az akkori amerikai elnök elfogad, de nem esik pánikba, egyébként Alexandriában nyit egy céget, és a legnagyobb cégek az üzleti partnerei, tehát hogy az a katonai módszertan, amit ő ott alkalmaz, és amit mi katonák már évszázadok óta ismerünk, mert küldetés alapú vezetésnek hívjuk, azt helyezi egy jóval magasabb szintre, és támogatja meg digitális technológiával. Tehát, hogy ez volt igazából az újítás, amit ő ott bevezett, sok minden más vezetési módszertanon kívül. És ez nagyon komoly hatású volt rám, hiszen amikor én hazatérek Irakból, akkor Magyarországon is van egy védelmi felülvizsgálat, és az egyik feladat, hogy akkor a különleges erőket megalakítjuk Magyarországon, és ebben ennek én aktív részese vagyok, és annyira szerencsés voltam, hogy tényleg már az elejétől kezdve benne lehettem ebben a folyamatban. És szerintem azok a gondolatok, amiket ő később a könyvben közvetített, ez ugye a könyv jóval később jelenik meg, de már ott láttam, és a különleges erőknél tapasztalok, ez nagyon mély nyomokat hagy bennem, hiszen nem véletlenül írok a hagyományostól eltérő vezetésről, a gerilla gondolkodásmódról, és arról, hogy hogyan lehet ezt ötvözni a bürokráciával. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy az egyik vagy a másik, hanem mint ahogy ugye a második könyvemben is a stratégia művészetében kifejtem, azt mondom, hogy az egyik legnagyobb vezetői kihívás manapság az, hogy hogyan tudjuk ezt a kettőt ötvözni. Nem pedig választani, vagy írtani az egyiket, és a másikat pedig preferálni, hanem az igazán jó vezető az megpróbálja mind a kettőt valahogy elegyíteni a szervezeten belül. Az egyik érdekessége még egyébként a Team of Teams-nek, hogy a legelső nemzetközi kiadás az Magyarországon jelent meg, mert ugye én utána nyomon követtem meg Krisztálnak az életét, és hallottam róla, többször találkoztunk személyesen is azóta egyébként, hogy jön ki a könyv, és akkor én ajánlottam egy hazai kiadónak akkor, és ők ki is adták csapatok csapata néven.
Az ultratanulásnál mondtad, hogy térjünk ide vissza.
Ugye ezt a flowhoz kötném vissza, tehát hogyha ha Csíkszentmihálynak a talán egyik legismertebb teóriáját veszük alapul, ez a flow csatorna, ami arról szól, hogy Mihály megfogalmazta azt, hogy akkor tudunk igazán optimálisan, tartósan teljesíteni, hogyha a képességeink, a készségeink egyensúlyban vannak azokkal a kihívásokkal, amiket magunk elé tűzünk. És ez azt jelenti, hogy Ha ennek egy picit a mélyére ásunk, akkor egyrészt a célkitűzéseinket kell sokkal jobban megfogalmazni, másrészt pedig ugye minél ügyesebbek leszünk, annál jobban meg tudjuk ugorni ezt a lécet, tehát hogy annál jobban kell újabb, meg újabb kihívások elé állítani magunkat. Tehát, hogy nem sokára a probléma az az lesz, hogy egyre komolyabb célkitűzéseket határozunk meg saját magunknak, viszont ezekre nagyon-nagyon gyorsan esetleg új készségeket kell fejleszteni. És itt jön be az ultratanulás, amire tehát hihetetlen példákat lehet látni manapság. Én most egy srácról olvastam, aki egy év alatt elvégezte az MIT-t, teljesen legálisan. Ez a pandémia ideje alatt volt, amikor egyébként nagyon sok oktatást kiszerveztek, de az összes kreditet összegyűjtött, a diplomát szerzett. Kínai nyelvet tanulnak meg rekordidő alatt, ami hát nem egy könnyű nyelv, mindannyian tudjuk. És Ferris is erre az egyébként az Ericsson, mint pszichológus és csapat által kutatott témára ment rá, amit tudatos tanulásnak hívunk, ami arról szól, hogy hogyan lehet apró pici részekre felbontani a tanulási folyamatot, és folyamatos visszajelzések nagyon jó mentorok révén, hogyan tudjuk a készségeinket fejleszteni. Hogyha most egy sztorit hoznék be, akkor szintén Monterreybe próbálkoztam a golffal is, ami hát ugye nem egy egyszerű sport, és hát én már vagy 3 hónapja néztem videókat, jártam ki, gyakorolgattam, és akkor egyszer csak odalépett hozzám egy viszonylag fiatal srác ott az elütőhelyem, és szerintem megsajnált, látta, hogy ott próbálkozom, és adott egy ingyen órát. Kiderült, hogy ő egyébként egy nagyon tehetséges játékos, és valamiért így azt az órát rám szánta. Kinkeserves volt, tehát hogy minden egyes mozdulatomat kijavította, elmagyarázta, hogy miért, hogyan, akkor, amikor ütöttem, akkor utána megálltunk, tehát hogy azonnali visszacsatolás volt, nagyon picire fel lettek osztva az egyes mozdulatok, meg nem, de én az alatt az egy óra alatt sokkal többet fejlődtem, mint előtte 3 hónapig autodidakta módon. Tehát, hogy ezekkel a módszerekkel tényleg, ha tudatosan beiktatjuk az életünkbe, és tudjuk, hogy mit akarunk elérni, akkor nagyon magas szintre lehet eljutni. Tehát, hogy Tim Ferriss is azt hiszem, hogy 8 vagy 10 ilyen új dolgot mutat be ebben a dokumentumfilm sorozatban. Például a golf az egyik, hogy 6 nap alatt eljut egy olyan szintre, hogy végig tud játszani egy pályát, és azt hiszem az a célkitűzés, hogy legalább egy helyen párt érjen el valamelyiküknél. Tehát, hogy erre szerintem a fiataloknak óriási szüksége lesz, mert egy picit visszakötök most a 100 Year Life című könyvre, amit mindenkinek szoktam ajánlgatni mostanság. Egy nagyon érdekes kérdést boncolgat. Arról szól, hogy ugye folyamatosan növekszik az emberi élettartam, tehát ugye az egészségiparnak, stb. Köszönhetően most születő gyerekeknek már egy ilyen 120-130 éves élettartamot is jósolnak a tudósok. Viszont ez felvet mindenféle kérdéseket. Egyrészt ugye a nyugdíjkorhatár, ez most ilyen 65 év körül van, tehát ugye azt jelenti, hogy ez valószínűleg akkor ki fog tolódni. Másrészt pedig azért az emberi test az nem feltétlenül arra lett kitalálva, hogy 130 évet, vagy akár még többet éljen. És a kérdés itt az, hogy hogyan tudnánk fizikai és mentális egészségben azt a plusz mondjuk 40-50 évet, ami megadatik, eltölteni. És egyébként a könyv is ad tanácsokat erre vonatkozóan, de az egyik következtetés szerintem pontosan az a fiatalok számára, hogy ez kicsit olyan, mint a nyugdíj előtakarékosság. Tehát, hogy foglalkoznunk kell már 20 évesen is magunkkal, bármennyire is úgy érezzük, hogy akkor még minden rendben van, de már akkor ebbe az egészségbankba érdemes befektetni és törődni magunkkal, mert ez később meg fogja hálálni magát. És ugye, amikor én elindultam az életbe, akkor egy 3 fázisú élet volt így előttem, ami azt jelenti, hogy ugye tanulok, nem tudom, 20-akárhány éves koromig, akkor utána következik a nagybetűs élet, kilépünk oda, akkoriban még úgy volt, azt hiszem, hogy 57 éves kor a nyugdíjkorhatár, vagy valami, hogy akkor ugye szüleimtől ezt hallottam, hogy akkor dolgozzál becsülettel, és akkor utána nyugdíj, aztán még van pár év, és akkor campo basso. De hogy teljesen megváltozott a világ, és most már azt lehet látni, hogy olyan 5-7 évente, és ebben ugye 2 átmenet van, mert az egyik átmenet a kilépés a nagybetűs életbe, utána pedig a munka időszak után akkor egy átmenet a békés boldog nyugdíjas évekbe. És most inkább arról van szó, hogy már az elején összekeveredik a tanulási időszak, mert tanulnak is a fiatalok, de közben már próbálnak dolgozni, stb. És a későbbiekben pedig ilyen 5-7 évente szinte karrierváltásra kényszerülnek. És ezt egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogyha valami másfajta karrier felé kacsingatnak, hogy újra visszaüljenek az iskolapadba, megint tanuljanak, nem tudom, 4-5 évet, hanem valamiféle módszert ki kell találni arra, hogy hogyan lehet akár pár hét vagy pár hónap alatt azokat a plusz tudást, készségeket elsajátítani, ami szükséges lesz ahhoz, hogy a következő életszakaszukban is boldogulni tudjanak. Tehát, hogy szerintem ez megint csak egy olyan képesség, amit hogyha valaki sokat gyakorol és elsajátítja, akkor sokkal sikeresebbé válhat az életben. És ha már a siker, akkor én általában, amikor újévi üdvözleteket írok valakinek, akkor szoktam ezt megfogalmazni, hogy ugye kívánok egy nagyon sikeres új évet, bármit jelentsen is a siker számára, hiszen ezt mindenkinek saját magának kell megfogalmaznia.
Porkoláb Imre, a Szolgálj, hogy vezethess, a Stratégia művészete és a Vállalati gerillák című könyvek szerzője, a Védelmi Innovációért felelős miniszteri biztos volt a vendégem ebben az órában. Érdemes ezeket a könyveket megismerni, azokat is, amelyeket ő írt, és azokat is, amelyekről Imre itt a műsorban beszélt. A Könyvben utazom podcast csatornáin megtaláljátok ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy velem tartottatok itt a Rádió Cafén, Olá Andrát hallottátok.